hogy veszekedjünk. Mondja meg, mit akar tőlem, én megmondom, megteszem-e, aztán majd döntünk, hogy mi legyen. Gondolom, Zinaida további sorsáról akar beszélni velem. Erzsena láthatóan nem volt elragadtatva a segítségtől. Lova a kaviáros szendvicsre pislantott, aztán megvonta a vállát. Ott hagytuk abba, hogy szereti Zinaidát ízlés dolga. Úgy van, helyeselt Zoltán, ő az én ízlésem. Maga tudja, e szerint hajlandó lenne néhány apróságot megtenni érte. Mi az az apróság? A lány végre elszakította pillantását a szendvicsről és minden erejével az ügyre koncentrált. Korábban azt mondtam, hogy Zinaida nem lehet bajban. Elismerem, egy kissé talán bagatellizáltam a dolgot. Zoltán felugrott, úgy lökte hátra a konyhaszéket, hogy az mindjárt fel is borult. Az Istenit neki sejtettem, hogy valami ilyesmi sül ki a látogatásából. Mit akar csinálni vele az az állat? A lány hangja már józan volt és hűvös. Azok a gyilkosságok igazak, Zoltánka. Nem vagyok Zoltánka, magának semmi esetre sem. Jó, akkor maradjunk a Zoltánnál. Nincs apai neve. Van, de nem lényeges, azt mondja, hogy amit Csisztyakov ordítozott, az mindig az. Úgy tűnik. Keselyű is. Erre még nem tudok válaszolni, minden esetre elképzelhető. És Mercedes, a lány kerekre nyitotta a szemét, ami formáját tekintve nem mehetett könnyen. Kicsoda? Mercedes, Csisztyakov azt ordítozta egyik alkalommal, ha megölte Keselyűt kitüntetik, mint Mercedest. Ki ez a Mercedes, miért nem említette eddig? Úgy emlékszem, éppen hogy említettem, talán maga nem figyelt rám, a lány tűnődve bámult a levegőbe. Mercedes, az egy női név. És egy automárka, továbbá, Edmond Dantes menyasszonya. Most már emlékszem, dünnyögte Erzsena. Szóval, Mercedes, erről sajnos, megfeledkeztem. Mindegy. Szóval, az a helyzet, Zoltán, hogy amennyiben felelősséget érez Zinaida sorsáért, segítenie kell nekem. Engem bíztak meg ugyanis az adatok helyességének a tisztázásával. Ért engem? Nem. Felvilágosítom az elméjét. Van egy főnököm, Osztrómov őrnagy. Aranyszívű ember. Eszem az úzáját, morogta Zoltán. Imádom az aranyszívű KGB-seket. Osztrómov nem KGB-es, és én sem vagyok az, mondta fáradtan a lány. Maga aztán nem könnyíti meg az ember dolgát. Annyi energiámat felemészti, mintha. De folytatom. Szóval Osztrómov kiderítette, hogy Csisztyakov nem légből kapott hazugságokkal ijesztgette Zinát, hanem valódi gyilkosságokat vagdosott a fejéhez. Mit szól hozzá? Uramisten, ki csinálta, a katonai elhárítás? Ezt kellene kiderítenünk. Kiderítenünk, a lány elkomolyodott. Két széles, ágas-bogas ráncsík futott végig a homlokán, mintha csak oda festették volna. Mielőtt elmondanék mindent, Zoltán, szavát kell vennem, hogy bizalmasan kezeli, amit tőlem hall. Elvégre maga idegen állampolgár. Csak az új kurzusattal légkörben lehetséges egyáltalán, hogy ilyen dolgokról szót lehessen váltani egy idegennel. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogyha nem fogja be a száját, a magazinája viszi el a balhét maga helyett, robbant ki a lány és letörölte a ráncokat a homlokáról. A fene hegye meg, nem tudok megfontoltan tárgyalni magával. Minden szavával kihoz a sodromból. Magyarázza már meg, az Isten szerelmére, mit eszik magán Zinaida. Jó, maga magas, jó képű fiú. Ott hagyta abba, hogyha nem fogom be a pofám, maguk kicsinálják Zinaidát. Most a lány ugrott fel és lökte hátra a székét. Maga teljesen begolyozott. Ki akarja kicsinálni a barátnőjét? Legfeljebb Csisztyakov. Nekünk éppen az lenne a dolgunk, hogy a fickó körmére nézzünk. És, ha akar, segíthet nekem. Például hogyan? Azt a feladatot kaptam, hogy utazzam Rostovba, Bakuba, Himkibe és érdeklődjek, szimatoljak, hát ha rájövök valamire. És az ottani zsaruk. Nem fogják akadályozni a munkámat. Értem, azt viszont egyáltalán nem értem, mi lenne az én szerepem. Üljek a telefonnál, vegyem fel a jelentéseit és bizonyos időközönként adjam át a Moszkva folyópartján egy magas félszemű falábú koldusnak, így gondolja. A lány szava keményen koppant. Nem, maga velem jön. Magával? Hova? Himkibe, Rostovba, Bakuba. Ne vicceljen, Erzsena, tudja, hogy ez lehetetlen. Miért lenne az? Itt van az intézetem. Beszéltem az igazgatóval. Két hétre szabadságot kapott. A fenébe is a hátam mögött, azon kívül jól tudja, hogy nem hagyhatom el Moszkvát. Velem elhagyhatja. Hol a fenében kapunk szállást? Egyszer már aludtam állva buharában, egy sudár növésű akác oldalának támaszkodva. Nincs kedvem még egyszer. Szállásra se legyen gondja. Zoltán a fejéhez kapott. Maga megőrült, miért kellek én magának? Vigyen magával egy másik zsarut. Azért kell, mert külföldi, majd kitalálunk valamit, hogy kit, miért keres, nem érti. Nem én. Nem baj, a fő, hogy én értem. Figyeljen ide, Zoltán, a liliputi asszonyt megölték Himkiben az az igazgató, aki különben színházigazgató volt, nem vezérigazgató, kiesett az ablakon. Jó okunk van feltételezni, hogy eltették lábalól. Továbbá, az sem biztos, hogy Tohonya saját maga vágta haza magát. Ha pedig ez így van, a magazinája életéért sem adnék egy rozsdás kopejkát. Akar segíteni rajta vagy sem? Ha nemet mond, nem kényszeríthetem. Megeszem a szendvicsemet és már itt sem vagyok. Szóval velem jön. Magával hát, mi más tehetnék, a lány elmosolyodott. Adja ide a szendvicsemet. Moszkva, február 17. Jakov Nikolajevics Petrenko végig sétált a hosszú folyosón s időről időre a sarkokba állított hamutartókba verte szivarja hamuját. Kissé korábban érkezett, s mivel életeleme volt a pontosság, nem óhajtotta megszegni a maga alkotta szabályokat. 10 percig a falakra akasztott tablókat nézegette, énekkarokat, pionírokat, amint csapkájukhoz szorított kézzel elvonulnak egy emelvény előtt. Az emelvényen vidám tekintetű hajdani férfiak és nők figyelték az előttük parádézó ifjú nemzedéket, mit sem sejtve róla, hogy ugyanez az ifjú nemzedék egy-két évtizeddel később, legszívesebben darabokra törne minden ünnepi emelvényt a rajta páváskodókkal együtt. Amikor úgy érezte, lejárt a 10 perc, anélkül, hogy órájára pillantott volna, bekopogott az ismert szoba ajtaján. A kefehajú, magas férfi éppen írt valamit, s, amikor megpillantotta a belopakodó harc sabajuszát, felderült írásba mélyedt komorábrázata. Isten hozta, Jakov Nikolajevics, legalább megmentett tőle az átkozott papírmunkától. Foglaljon helyet, csengessek egy kávéért, a kövér férfi elutasító mozdulatot tett. Köszönöm, nem, beszélhetnék őszintén önnel Vjacheslav Petrovics. Vjacheslav Petrovics Kozlov egyáltalán nem kedvelte a külpolitikust. Tudta, hogy fordítva ugyanígy áll a helyzet. Ugyanakkor azt is tudta, hogy mindketten tisztelik a másikat, és mindketten ugyanannak az ügynek a megszállottjai. Kozlov csodálta a harcsabajuszú nagy tudását és kiváló politikai érzékét, Jakov Nikolajevics pedig a katonát nehéz múltjáért, s főleg azért, hogy ebből a múltból abba az irányba tudott kitörni, amerre még neki sem sikerült valami könnyen. A kefehajú katona kesernyésen elmosolyodott. Őszintén, ez a szó lassan kimegy a divatból, Jakov Nikolajevics. A legújabb kiadású akadémiai nagyszótárban talán már benne se lesz. A nagybajuszú értékelte a katona humorát. Csak az ilyen fosszilis kövületek ismerik majd, mint én is ön igaz? Lehetséges, én mégis önhöz fordulnék, Vjacheslav Petrovics. Kérem, a nagybajuszú lehuppant egy karosszékbe és előhúzott a zsebéből egy szivaros dobozt. Szivart. Köszönöm, most nem, néha pipázom, de ön csak nyugodtan gyújtson rá, nem zavar. A harcsabajuszú rágyújtott. Kifújta az első füst felhőt, s szivarja vége felett a kefehajúra nézett. Ön nem kedvel engem, igaz? A kefehajú katona a célszürke szeme felett megrezzent egy ideg. Van valami különös oka, hogy erről beszéljünk? Nincs. Csak azért mondom, hogy értékelje, nem kis vívódásomba került, amíg rászántam magam erre a látogatásra. A katona mosolygott. Annak idején azt tanultuk, a nehézségek arra valók, hogy legyőzzük őket. Az aratja a legnagyobb győzelmet, aki saját magát győzi le. Ön igazi hős, Jakov Nikolajevics. Most már sokkal barátságosabban nevettek össze. A kefehajú összekulcsolta ölében az ujjait. Mi szél hozta felém, Jakov Nikolajevics? Meghallgatna egy történetet? Tanulságos, remélem, és rövid. Figyeljen ide! A kövér férfi halk, durzsoló hangon előadta, amit Osztraumovtól hallott beszélt Csisztyakovról, Zinajdáról, a magyarról, a következtetésekről, amiket levontak, és arról, hogy szerinte megkezdődött. Amikor befejezte mondani valóját, ezt az egyetlen szót nyomatékosan megismételte. Megkezdődött. A kefehajú szeme megvillant. Gondolja, Jakov Nikolajevics. Igen, így gondolom. Elképzelhető, nagyon is elképzelhető. A múltkoriban a kezembe akadt az a kis feljegyzése, amelyet a Columbia Egyetem számára készített a folyamatok logikájáról. Azt hiszem, tökéletesen igaza van, a kritikus ponton kell beavatkozni ahhoz, hogy a folyamat megállítható és visszafordítható legyen. Egyetértek önnel, Alig ha nem elérkeztünk a kritikus ponthoz. A harc savajuszú megkönnyebbült, bár tudatalatt sejtette, hogy látogatása eredményes lesz. A köztük lévő enyhe ellenszem nem akadályozhatja a közös munkát. Mit mondott Osztroumovnak? Azt tanácsoltam, próbálja megkideríteni, valóban gyilkosságok történtek-e. Helyes, maga öreg profi, Jakov Nikolajevics. A másik nem vette alapot. Aztán meg kéne nézni, valóban létezik-e ez a keselyű. Ki kell ugratni a bokorból, bár nem tudom, a keselyű tud-e ugrani. Helyes, a nagy bajuszú előrehajolt. Meg kell győződnünk róla, nem csak rémeket látunk-e, és minél gyorsabban, ha valóban itt röpköd egy dögmadár, hamarosan le fog csapni. Érzem, hogy őt akarja elkapni. Igen, ez várható volt, mondta a katona. Ismétlem, meg kell bizonyosodnunk róla, valóban akut-e a veszély, vagy csak rémeket látunk. És hogy képzelte, Jakov Nikolajevics kérdezte a kékszemű igazi kíváncsisággal a hangjában. Hogyan akarja kiugratni a bokorból a keselyűt, hogy én is ennél a kifejező képzavarnál maradjak. Rábeszélte Osztroumovot, küldje oda a burjátlányt és a minden lében kanál magyart a helyszínekre. Próbálják meg kideríteni, mi történt. A fiú félti az asszonyt, Csisztyakov feleségét, hol biztos, hogy a lányal tart. Nos, ezek ketten bemennek majd a porcelánboltba. Két elefánt. Pontosan, két elefánt. Természetesen a helyi rendőrség rajtuk tartja a szemét. És a helyszíneken is, bár őszintén szólva, nem hiszem, hogy bajuk történne. Miért nem? Ha a burját rendőrlány és a magyar feltűnnek valamelyik helyszínen, minden bizonnyal akkora balhét csinálnak, hogy a keselyű ígér a hangrobbanás. Keselyű ekkor odautazik, körülnéz, elgondolkodik, de egyetlen ujjal sem ér hozzájuk. Csak gondolkodik, megpróbál rájönni, hol követett el hibát. És tudja, tábornokom, mi lesz a gondolkodás vége. Na mi? Hogy rájön, sehol sem követett el hibát. A tábornok biccentett, ő is erre a megállapításra jutott. Sebben a másodpercben már azt is tudta, mi lesz a következő mondata. Ebből pedig rendkívül fontos következtetéseket fog leszűrni. Feltehetően, biccentett a tábornok, ha valóban olyan okos, amilyennek hiszük, a kövérképű elvigyorodott. Ne essünk a régi hibába, tábornokom, amikor még kötelező volt lebecsülni az ellenfelet. Keselyű eltöpreng a dolgokon, és rövidesen az egyetlen és logikus következtetésre jut. Ha ő nem hibázott, akkor... Áruló van a szervezetben, biccentett a tábornok. Ez a felismerés nem tételez fel többet az alapfokú ismereteknél. Nem volt igaz, amit mondott, de valahogy csak le kellett lohasztania a másik irritáló önbizalmát és önteltségét. A harcsabajuszú azonban nem látszott észrevenni a vattába csomagolt fullánkot. Keselyű lépésről lépésre végig gondolja a dolgot. Minden valószínűség szerint jelenti feletteseinek, mi történt. Ha csak, de ezt hagyjuk egyelőre. Felettesei erre átfésülik a hálózatot és megtalálják a gyenge pontot, mondta a tábornok. Reméljük, hogy megtalálják. Úgy érti, hogy Csisztyakov lesz az. Ki más? Rá fognak jönni, hogy csak Csisztyakov fecseghette ki az akció részleteit. Nem titok előttük, hogy Csisztyakov megrögzött piás. Higgye el, nem lesz nehéz megfelelő következtetésre jutniuk. Megtalálják a kapcsolatot Csisztyakov és a magyar között. A kefehajú tábornok arcán árnyék suhant át. Tudta, olyasmiről fog hallani, amiről nem szeretett volna. És maga, hogy bizonyítékot adjon a kezükbe, odaküldte a magyart a helyszínre, morogta félreérthetetlen nehezteléssel a hangjában. A nagy bajuszú szimpadias mozdulattal tárta szét a karját. Mi más tehettem volna, hiszen nem babra megy a játék. Azt akarom, hogy a nyomok Csisztyakovhoz vezessenek. A tábornok mindent értett. És nem is tetszett neki a dolog. Nem szerette az áldozatokat. Afganisztánban is azért gyűlt meg a baja előbb a katonai vezetőkkel, majd az itthoni politikusokkal, akik biztos helyen, a Rambó sorozat bámulása közben, citromos vodkát és kaukázusi vörösbort copogatva adták bölcsutasításaikat. Csisztyakovot meg fogják ölni, morogta, és letörölte a homlokán gyülekező izzadság cseppeket. És a magyart is meg fogják ölni. Méghozzá itt, Moszkvában, Zinajdáról és a burját rendőrnőről már nem is beszélve. A harcsabajuszú türelmetlenül legyintett. Ennyire azért nem láthatjuk előre a jövőt, tábornok. Hát ha megmenekülnek, ha Csisztyakovot megölik, döntő ütőkártya kerül a kezünkbe. Akkor már hol biztos, hogy készülnek valamire, és mi minden erőnket a védekezésre koncentrálhatjuk. Ha felgöngyöljük ezt az ügyet és leleplezzük Kesejűt, továbbá nyilvánosságra hozzuk a történteket, lefejezhetjük őket. Hiszen az elnök, vagy főtitkár, nem is tudom, hogy nevezzem, lelke mélyén ugyancsak meg akar szabadulni tőlük. A tábornok rossz szokásának megfelelően szájába vette a hüvelykujját és kocogtatni kezdte körmével a fogát. És, ha ehelyett visszalépnek, vagy megölik Csisztyakovot és azután lépnek vissza. Ehhez már túl messzire mentek. Ha megtennék, évekre visszavonulhatnának a vackaikra, és nekik a legfőbb ellenségük az idő. A tábornok gondolatban igazat adott a harcsabajuszúnynak. Ha így történne mindez, nem lehetne okuk kételkedni benne, hogy azok valóban készülnek valamire. Kedvetlenül biccentett, aztán végül mégiscsak megkérdezte, amit pedig nem akart megkérdezni. Önt Jakov Nyikolajevics cseppet sem zavarja, hogy azok az emberek, akiket olyan nagyvonalúan küldöz egyik helyről a másikra, permanens életveszélyben forognak. Nem gondol arra, hogy hát ha őket is meg kellene kérdeznie? A kövér férfi megsimogatta a bajuszát. De, gondolok. És megkérdezi őket. Nem, nem kérdezem meg, miért? Mert jobb, ha nem tudnak semmiről, illetve arról nem, ami nem tartozik rájuk. És ez ön szerint erkölcsös? A nagy bajuszú elfintorította az orrát. Ugyan tábornokom éppen maga jön nekem az erkölccsel. Afganisztán után, a gulág után, Katyn után, a tömegsírok után, és éppen mi ugráljunk erkölcsi korlátok között, mint eszelős muzsika talpfákon. Persze, én is szívesebben venném, ha nem lennének áldozatok. Még az ilyen Csisztyakov félék sem. Csak hogy hol van még az az idő, tábornok? Lehet, hogy évek múlva, ha nyilvánosságra kerülnek bizonyos dolgok, engem is leköpnek, amiért ugyanazokat a módszereket alkalmazom, mint azok, akik ellen harcolok, de kérdem, tehetek-e mást? Nem küzdhetek tankok ellen harangvirágcsokorral. Én is egy korszak fia vagyok, bármennyire is nem szerettem benne élni. Az én gondolkodásomat is befolyásolta ez az idő. Ráadásul, a régi közegben kell harcolnom, hiszen ez az új tulajdonképpen még a régi. Ebben van valami, mondta a tábornok, aki, ki tudja miért, megsajnálta a harcsabajuszút. Mit akar tenni? Tudom, ön óvatos ember, s ebben igaza is van. Nem szívesen kockáztat. Helyes, nem is olyan a helyzet, hogy felesleges kockázatokat engedhetnénk meg magunknak. De ha Csisztyakovot megölték mellém áll, hajlandó támogatni bennünket? A tábornok nem sokáig gondolkodott. Már várta a kérdést és jó előre elkészítette magában a választ. Természetesen, mondta, ha csak nem maga öli meg Csisztyakovot. A nagy bajuszú felnevetett. Mély, öblös, brummogó nevetéssel. Felállt, elnyomta szivarját a hamutartóban és ügyetlen mozdulattal átölelte a tábornokot. Tudtam, hogy meg fogjuk érteni egymást, mondta és könnycseppet morzsolt szét a szemesarkában. Tudtam, hogy végül mindannyian előbb-utóbb megértjük egymást. A tábornok száraz szemekkel átbámult a nagy bajuszú érzelmesen rángatódzó válla felett. Arra gondolt, hogy neki Afganisztán óta nincsenek könnyei, és valószínű, hogy nem is lesznek többé. Amikor a tatár bajuszú elment, percekig nem gondolt semmire. Csak akkor vette fel a kagylót, amikor az ablakon belopódzó sötétség orvul hatalmába kerítette a szobát. Az elnök főtitkár biztonsági szolgálatának a vezetőjét kérte. Rosztov, február 19. Zoltán, lehúzott füles sapkája és meleg téli kabátja ellenére is úgy érezte, hogy megveszi az Isten hidege. A domb felől jeges széllökések csaptak a városra, megülepettek a villanydrótokon, az ablakok üvegén, síkcsapok formájában lecsöpögtek az ereszekről. Erzsen ahorra piros volt, mint a pipacs és sárgarépa keveréke a boldog micsurini időkből. Már a második dobozgyufát gyújtogatta, hogy megpróbáljon eligazodni a teljesen egyformas katujaházak és feljáróik reménytelen tengerében. Még 5 perce van, mondta Zoltán Erzsenának, 5 perce. Akkor mi lesz, kérdezte kíváncsian a lány. Semmi különös, morogta Zoltán és megdörzsölte merevre fagyott orrát. Csak megfagyok. Itt találnak rám holnap reggel, s délután már meg is koszorúzhatnak az úttörők. Az ismeretlen magyar szobrát, aki maga sem tudta, mit keres Rosztovban, megvan, kiáltott fel a lány. Megvan, mi van meg, a feljáró. Ez a 4-es, igen, kérdezte reményvesztetten Zoltán. Az elmúlt órában 4-szer találta meg, és mind a 4-szer kiderült, hogy másik feljáró. A lány hátrafordult, Zoltán arcába nézett, és halkan felsikkantott. Az ördögbe is, vigyázzon, Zoltán megpróbált hátrafordulni, hogy megnézze, mit lát mögötte a lány, de nem tudott, cipője sarka odafagyott a hóhoz. Fehér az orra, dörzsélje meg vele gyorsan, aztán se szó, se beszéd, havat vágott az arcába. Olyan erővel, hogy a fiú úgy érezte, nem maradt tenyérni bőr sem a képén. Zoltán növekvő rémülettel gyömöszölte fagyni készülő orrát, míg a lány a gyufa alig látszó fényénél igyekezett meggyőződni róla, valóban jó helyen kereskednek-e. Zoltán éppen szólni akart, hogy adják fel a küzdelmet és holnap, napfénynél jöjjenek vissza, amikor egyszerre világosság öntötte el a se vége, se hossza lakótelepet. Ahol felbukkant a toronyházak között, s, mintha csak segítem akarna nekik, éppen a feljáró kopott tábláira szórta a fényét. A lány megfordult és a kétségbe esetten toporgó, orrát zsebkendőjébe burkoló Zoltánra nézett. Ez az, biztos, hogy ez az, jöjjön utánam, Zoltán, bár már régen elveszítette a hitét, hogy valaha is megtalálják a liliputi ember pár lakását, engedelmesen Erzsena után indult. Erzsena belépett a lépcsőházba, megkereste a villanykapcsolót és lenyomta a gombot. Halk kattanást hallottak, de maradt a sötétség. Nincs elemlámpája, véletlenül érdeklődött a lány és ijedten visszarántotta a kezét, amikor elérte a falat, s valami nedves, ragadós anyagba mélyedtek az ujjai. Hogy lehet vidékre utazni elemlámpa nélkül? Én vagyok a zsaru, vagy maga, ezt a szót felejtse el. Mi békés szerelmes pár vagyunk, akik hajdani egyetemi társunk után nyomozunk. Igazán, akkor jöjjön ide és adjon egy fuszit. De jó forrót, mert ide fagyok. Imádom, ahogy szellemeskedik. Itt kell lennie valahol az első emeleten. Miért olyan biztos ebben? És, ha a 9-en laktak, liliputikat nem tesznek a 9-re. Nekik speciális elhelyezés jár. Az járna nekem is. Speciálisan meleg ágy, és még azt sem bánnám, ha nem feküdne mellém. Morgott, de engedelmesen követte a lányt. Annál is inkább, mert úgysem tehetett mást. Úszni kell az árral, nem ellenállni neki. Ez az egyetlen módja a menekülésnek. Még akkor is az orrát törölgette, amikor belebotlott a lányba. Erzsena egy ajtó előtt érdelt, és éppen megpróbált belesni a kulcsjukon. Nem tud vigyázni, ez az. Honnan tudja, hiszen lelopták a névtáblát. Nézzen a csengőre. Zoltán oda nézett. Aztán, ahogy az ajtókeret mellett lefelé tévedt a tekintete, észrevette a másik csengőgombot is, jóval lejjebb, mint egy 60-70 cm magasságban a föld felett. Ez az ő csengőjük, magyarázta a lány és tovább lépkedett, egészen addig, amíg egy ajtó alól fénycsíkot nem látott kiszűrődni a folyosóra. Megfogta Zoltán karját és maga mellé húzta. Maga fog beszélni, ügyesen, ahogy tanítottam. Zoltán tiltakozni akart, hogy egyáltalán nem tud beszélni, makogni is alig, hiszen belefagyott a szó, de már nem volt ideje rá. Erzsena határozott mozdulattal megnyomta a csengőt. Zoltán legszívesebben elmenekült volna, de nem volt hova. Rosztov, február 18. Szása is kinutálta a büntetés végrehajtási őrmestert, az őrmester is meg tudta volna folytani egyetlen kanál vízben Rizskint. Sokért nem adta volna, ha a nehéz vagány bepörög és hazavágja magát, mondjuk úgy, hogy felvágja az ereit egy élesre csiszolt kanál nyelével, vagy felakasztja magát az ablakra. Szása is kint azonban nem olyan fából faragták, hogy könnyelműen búcsút mondjon az árnyék világnak. Nem volt könnyű eset az igaz, de attól nem kellett tartani, hogy kárt tesz magában, vagy másokban. Már, persze, attól függ, mit értünk kár alatt. Szása filozófiája szerint a nemi erőszak nem bűn, csak csalafinta játszadozás. Nem is értette, miért voltak annyira kiborulva azok a bugris szülők, akik összefogtak, elkapták, és majdnem agyoncsapták. Ha nem szedik ki a zsaruk a kezeik közül, kiherélték volna. Egy drabális állat, akinek kövér, pattanásos képű lányát csak azért erőszakolta meg, hogy tartani tudja a heti átlagot, meg akarta miskárolni. Már a hasán térdelt egy görbeherélő késsel és a nadrágját szaggatta, amikor berontottak a zsaruk a pincébe és lehúzták róla. Ha csak 5 percet késnek, ma már ő a köcsög a cellában, sőt talán az egész folyosón. Az őrmester szúrós szemekkel nézte Rizskint, amint a nagy darab, vörös hajú, mackó mozgású elítélt oda sétált a falhoz és arccal a meszelés felé fordult. Visszafordulhatsz, Rizskint tempósan visszafordult. Mi az Isten, csak nem találták meg a suskát, amit Verára bízott. Látogatód jön, Rizskin, ajánlom, hogy Rizskin sohasem tudta volna meg, mit ajánl az őrmester, ha az utóbbi időben 1000-szer nem hallotta volna, így már mosolyogni sem tudott rajta. Azon pedig végképp nem, hogy nyílott az árka ajtaja, s maga a nagyhatalmú igazgató, Szergej Egorovics Muszajev lépett be hozzá. Mégiscsak megtalálták, dühöngött fogait csikorgatva. Megtalálták a rohadtak. Vera, te büdös kurva, feladtál. Szergej Egorovics leült Rizskin ágyára, és Rizskin meg, mert volna esküdni rá, hogy néma könyörgés bujkál a tekintetében. Szája mozgott, csak úgy, üres járatban, s hosszú másodpercek múltak el a sokat sejtető csendben, amíg végre megjött a hangja. Szóval, te, vagy Rizskin, régóta fontolgatom már, hogy egyszer elbeszélgetek veled. Csak ugyan, Rizskin úgy érezte, megengedhet magának egy bizalmas kis közbeszúlást. Már csak azért is, hogy megadja a beszélgetés alaphangját. Szergej Jegorovics elmosolyodott. Csak ugyan, van egy ajánlatom ugyanis a számodra, édes fiam, amelyet nemigen utasíthatsz vissza. Rizskin szeme összeszűkült. Minden idegsejtjében csilingelni kezdett egy láthatatlan csengettyű. Arra figyelmeztette, nem árt, ha résem lesz. Lehet, hogy megfogta az Isten lábát, és hamarabb szabadul, mint gondolta, de az is lehet, hogy ezek az eszelős nagyfejűek a nyakába akarnak varni valamit. Ajánlata játszotta meg a naivat. Nekem, Szergej Jegorovics bólintott. Neked, édes fiam, tudod, úgy szeretlek, mintha a saját fiam lennél. Persze, vigyorgott Rizskin, éppen ezért el is határozta, hogy nem enged el magam elől. Együtt élünk, jó néhány évig, mint nagy, szerető család. Szergej Jegorovics elismerően megcsóválta a fejét. Végeztek rajtad intelligencia vizsgálatot, fiam. Naná, mondta Rizskin büszkén. Aki csinálta, azt mondta, nincs senki ebben a kuplerájban, akinek magasabb lenne nálam az IQ-ja beleértve az igazgatót is. Már bocsánat, csak az igazságot mondom, a nevelőtiszt szerint pedig nincs az igazságnál semmi fontosabb. Ez így is van, bólintott az igazgató. Akarsz-e segíteni nekem? Rizskin az ablakon beáramló fényre nézett és hunyorogva biccentett. Elvileg igen, mit kéne tennem? Szergej Jegorovics összecsücsörítette a száját. Meg kellene erőszakolni valakit. Vagyis hogy majdnem, Rizskin maga elé kapta mindkét kezét és elutasítóan integetni kezdett. Ezt az egyet ne kívánja tőlem, én csak a nőket szeretem. Van itt buzi elég. Még ingyen is megteszik magának, fizetnie sem kell érte. Szaposznyikov egy tál babért neki megy bárkinek. Miért éppen én kellek magának? Nőt kellene megerőszakolni, fiam, vagyis hogy? Nőt ámult el Rizskin, a konyhán, de miért kellene azokat megerőszakolni? Odakint, a nagyvilágban, Rizskin érezte, hogy megcsinálta a szerencséjét. Talán nem kell leülnie a hátralévő 3 évet. Talán. Hogy jutok ki a nagyvilágba? Azt bízd csak rám. És mit kapok érte, ha megteszem? Ezt is bízd rám, mást úgy sem tehetsz, Rizskin feleresztett egy kísérleti léggömböt. És, ha nem teszem meg? Pokol lesz az életed, fiam. Tetszik az ötlete, főnök, mondta nyugtalanul Rizskin, és némiképpen füllentve is, hiszen valójában nem is tetszett annyira. Megtudhatnék valamivel többet? Fiatal az illető, vagy az ördög nagyanyja? Mindent a maga idejében, fiam. Különben összehozhatnál egy jó kis bandát. Rizskin megijedt. Csak nem így akarják kiugratni a nyulat a bokorból. Ha rávarják, hogy a bandájával együtt operált, szervezett keretek között elkövetett bűncselekményért pótlólagosan ráhúzhatnának néhány mázsát. Nincs nekem bandám, Szergej Jegorovics, mondta mézédesen. Olyan egyedül állok, mint az ujjam. Én csak egy magányos. Az igazgató előrehajolt és közelről Rizskin borostás, pattanásos arcába nézett. Lehetőséget kapsz, hogy beszélj köszörűvel, kulákkal, késessel és bigámistával. Azt mondod nekik, amit tőlem hallasz. Hivatalosan nem érdekel, hogy volt-e bandád, vagy sem. Én börtönigazgató vagyok, nem bíró. Engem itt csak az érdekel, hogy ne vágd haza magad, és ne szarj az ülőkére, mert az egész börtön bűzleni fog tőle. Tehát, beszélj velük. És mit mondjak nekik? Amit tőlem hallasz, ismételte Szergej Jegorovics. Aztán végig simított Rizskin matracán és beszélni kezdett. Rosztov, február 19, amikor megszólalt a csengő, odabent elszabadult a pokol. Anya, bömbölte egy oroszlán hang, csengetnek, nem hallod. És, ha hallom, akkor mi van? Menj oda, és nyisd ki. Mit csináljak a gyerekkel? Dobd ki az ablakon, ha elmentek a vendégeid, majd lemész érte. Mi van, már megint hülye vagy? Nem, csak viccelődő kedvemben vagyok. Most mosom 101-szer kolya seggét. Dalolni való kedvem van. A kurva életbe bömbölte az oroszlán hang. Váli, te kerti törpe, beraklak az ágyba. Anya, nem akar az ágyban maradni. Vidd magaddal a kocsmába. Ott biztos, megmarad reggelig. Mint az apja. Hülye vagy, anya? Zoltán úgy érezte, hogy megfeledkeztek róluk, ezért ismét megnyomta a csengőt. Anya, megint csengetnek. Te, vagy a családfő, Szergej Pavlovics, te iszod el a pénzünket, neked kell tudnod, mit tegyél. Én csak a gyerek seggét mosom. Szólj, ha kitört a 3. világháború, hogy ne dolgozzam feleslegesen. Zoltán rémaszt vágott, és Erzsenára pislogott. Legszívesebben odébb állt volna egy ajtóval, de a lány nem engedte. Csak nyugalom, sziszegte, csak nyugalom. Papucsosszant, valaki kinézett a kémlelő nyíláson, Zoltán csak egy fekete, kerek szembogarat látott, lépés koppant, lánc csörrent, sarésen egy vékony arcú, szemüveges férfi dugta ki a fejét. Zoltán mosolygott és igyekezett erősebb akcentussal beszélni, mint általában. Jó estét, elnézést a zavarásért, keresünk valakit a folyosón, de hiába csengetünk, nem nyitnak ajtót. Az önök szobájából fény szűrődött ki, így aztán azt gondoltuk. A férfi szemüvege bepárásodott, erre lekapta, és tisztogatni kezdte. Aztán visszarakta az orrára és összeráncolta a szemét. Igen, mivel szolgálhatok? Kondrasovékat keressük. A férfi szívott egyet az orrán és elgondolkodva visszakérdezett. Kondrasovékat? Hiszen már egyszer keresték, most sem tudok mást mondani, mint tegnap előtt. Mondani akart még valamit, de a távolból sivító hang megakadályozta. Mi van, Szerjozsenyka, melyik haverod? Pasa? Csak menjél nyugodtan, nincs harag. Remélem kurvák is lesznek veletek. A szemüveges családfő elkínzott képpel fordult hátra. Nem fognád be a szád? Megint kondrasovékat keresik, és ugyanazok. Add meg nekik a hullaház címét. Közvetlenül a temető mellett. Anya, hülye vagy? Magukat meg ne lássa, mit még egyszer. A francba jönnek vissza minden nap. Az ajtó csattanva vágódott be az orruk előtt. A folyosó vége felé járhattak, amikor, mintha ajtó nyikkant volna a közelükben. Zoltán hátra kapta a fejét. Erzsen a kezében megzörrent a gyufás doboz, de Zoltán lefogta a karját. Nyugalom, suttogta, ne gyújtson gyufát. Az ott már a kijárati ajtó. Valaki felnevetett a hátuk mögött. Halk, reszelős nevetéssel. Zoltán hátrafordult és beleütközött Erzsenába. Megpróbálta a falhoz húzni a lányt, de ebben a szempillantásban feltűnt valaki az ajtó üvegének a négyszögében. Magas, válas, svájci sapkás alak. Szájában cigaretta füstölgött. Kifújta a füstöt, és elegánsan elpöccintette a csikket. Zoltán érezte, hogy akkorákat üt a szíve, mint egy kalapás. Erzsena elfordult tőle és a falhoz lapult. Valaki horkantott a folyosó mélyén, lépés csosszant, aztán felvillant egy elem lámpa fénye. Furcsa módon azonban nem a padlón, hanem a mennyezeten futott végig. A pókhálós, repedezett, omladozó mennyezeten, amit alig hanem csak az imádság óvott a leszakadástól. Zoltán megbabonázva bámulta a futófényt, ezért csak akkor vette észre a sötétségből kiemelkedő fekete tömeget, amikor az elkapta a nyakát és egy borízű hang a fülébe suttogta: kus. Ha megmukkansz, elvágom a torkod. Zoltán felnyögött, és a fenyegetés ellenére figyelmeztetni akarta Erzsenát. Egy hatalmas tenyér azonban betapasztotta a száját. Megpróbált beleharapni a kemény húsba, de kíméletlen ujjak préselődtek a szájába és majdhogy nem kinyomták a felső fogait. Ezt nem kellett volna, te görény, sziszegett egy fájdalommal teli hang a fülébe, a következő pillanatban azt hitte, rászakad a mennyezet. Sós ízt érzett a szájában, térdei megcsuklottak, hagyta, hadd cipeljék oda, ahova akarják. Nulla, amikor kinyitotta a szemét, koszos, girbegurba feliratokkal telemázolt falu helyiségben találta magát. A mennyezet alatt szomb vastagságú csövek kötege futott végig, némelyikből gyanús színű cseppek hullottak a csikkekkel vastagon borított padlóra, ő maga a csikkek mögött ült a sarokban, éppen a bejárati ajtóval szemben. A szoba közepén törött lábú, törött lapú asztal állt, téglából és deszkalapokból épített padokkal körülvéve. A szobát egyetlen, dróton lógó villanytörte világította meg. Alatta borostás, rosszképű fickók terpeszkedtek, vodkás üvegek, összegyűrt cigarettás dobozok, néhány bádog bögre között. A levegőt beborította a belomorkenel erős, köhögésre ingerlő füstje. Erzsenát a sarokban fedezte fel egy koszos matracokkal megrakott vaságyon. Lábát maga alá húzva rezzenéstelen tekintettel nézte a halkan duruzsoló fickókat. Zoltán azonnal észrevette, hogy a lány elegáns bundájának hiányzik az egyik ujja, amit nyilvánvalóan nem feledékenységből hagyott a folyosón. A nagy darab, vörös képű fickó, aki a lábát is felrakta az asztalra, látható megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Zoltán magához tért. Rongyos szélű kabátját széthúzta a mellén, hogy kivillant alól a csíkos, hajdan szebb napokat látott tengerész trikója, s széles, vörös szőrzettel borított mellkasa. Szép jó reggelt, polgártárs, hozhatjuk a kávét és a szendvicseket? Vagy inkább kaviárt parancsol? Az asztalnál halkan, diszkréten röhögtek. Zoltán lassan körbehordozta rajtuk a tekintetét. 8 voltak, válogatott csirkefogók. Nem leplezett rémülettel fedezte fel, hogy a vörös hajú övében nyitott borotvak és villog ez lehetett az, amit a folyosón a nyakához szorítottak. A vörös várta, hogy Zoltán reagáljon a megszólításra. Pislogott egy-két másodpercig, aztán megvonta a vállát. Lehet, hogy nem ért oroszul. Mégis van az útlevelében? Magyar, magyar, mondta egy hang az asztalnál ülők közül. Szenyka, lök neki egy kis sodert. Te minden nyelven tudsz. Magyarul nem tudok, Száska, akkor beszélj vele más nyelven. Tud ez oroszul, Szása, esküszöm, hogy tud, csak nem akar beszélgetni velünk. A vörös hajú Száska sértődötten elfintorította az orrát. Azt mondott, hogy nem akar leereszkedni hozzánk, hogy nem akar szóba állni az öreg Szása Iskinnel és a barátaival. Hát ez nagyon nem szép tőle, nagyon nem szép. Teljesen igazad van, Száska, helyeselt egy alig másfél méteres, kopasz fickó az asztalnál, ez nem proletárillem. De még polgári sem, vigyorgott egy vékony, aranyfogú fickó. Riskin megvonta a vállát és kiköpte a belomorkenel csikét a padlóra. Így is jó. Kulák beszélt rá, hogy nyissa ki a száját. Kérdezni szeretnénk tőle valamit. Az ömök, alacsony, szélesvállú, kopasz fickó Zoltánnál termett és elkapta a lábát. A fiú dermedten figyelte, hogy az ömök legénybe hajlítja a térdét, hóna alá kapja a lábszárát és az oldalához szorítja. Késes, gyertyát, kapd le a csizmáját, Zoltán döbbenten látta, hogy egy sovány, fitosorú fickó égő gyertyával indul feléjük. Rugdosni próbált, de a kopasz szorosan tartotta a lábát. Krisztus feltámadott, mondta Riskin vigyorogva. Juttassatok neki egy pirinyót szívünk melegéből, Zoltán fájdalmasan felordított. A gyertyalángja a talpát érte, spokoli fájdalom járta hát egész testét. Nem törődött már Erzsenával, sem az emberi méltósággal, legkevésbé azzal, hogy kiröhögik érte, ordított, ahogy a száján kifért. Hagyjátok abba, beszélek. Dolgozz még egy kicsit rajta, késes, késes kacagott és belenyomta a gyertyát Zoltán talpába. A fiú feldobta magát a levegőbe a fájdalomtól megpróbálta kiszabadítani a lábát a kopasz hóna alól. Nem is érezte, hogy hánykolódás közben belevágja a fejét a falba, s a szeme előtt feltűnő csillagokat a gyertyaszikráinak vélte. A vörös hajú vigyorgott, s Zoltán homályos ködön átlátta, hogy leveszi a borotvát az övéről. Beszélsz tetű? Zoltán érezte, hogy válaszolnia kell. Bár egy kukkot sem értett az egészből, tudta, ha nem beszél, ismét kezdődik a játék a gyertyával. Beszélek, ez már döfi, akkor hát, kisfiam, hol az áru? Zoltán nagyot nyelt. Milyen áru? Riskin szapora bólogatásba kezdett. Szóval most ezt játszod? Nem volt elég, amit kaptál? Ha nem köpsz, akkor a lyukat égetek a talpadba, hogy éjszakánként beleköltözhetnek az egerek? Még egyszer kérdem, hol az áru? Zoltán segélyt kérő Erzsenára pislantott, de a lány, mintha csak szánt szándékkal kerülte volna a pillantását. Milyen áru? Riskin félretolta a kopaszt és lecsüccsent Zoltán mellé az ágyra. Jó, értem én a tréfát, haver. Meg akartad csinálni a magad kis üzletét, de vedd már észre magad. Nem akárkivel akadtál össze, hanem magával a nagy Riskinnel. Azt hitted, hogy átvághatod a bandát, mert én odabent vagyok. Hát tévedtél, kisfiam, vedd tudomásul, Riskin papa akkor jön ki odabentről, amikor akar. Most kint vagyok és nincs is szándékomban visszamenni. Utoljára kérgdem, hol az áru? Zoltán nagyot lélegzett és halálra vál farccal kormos, égett alpára pislantott. Kérem szépen, itt valami tévedés van. Mi ugyanis, és Erzsenára mutatott, ő és én, egy ismerősünket akartuk meglátogatni. A földszint 4-ben, egy liliputi házaspárt. Azt mondták nekünk, hogy meghaltak. Esküszöm magának, nem tudunk semmiféle áruról. Szólj már egy szót, Erzsena, Erzsena végre kegyeskedett felemelni a fejét. Annyi düh és keserűség volt a tekintetében, hogy Zoltán megrettent tőle. Nem, nem tudunk semmiféle áruról, mondta halkan a lány. Valóban egy liliputi házaspárt jöttünk meglátogatni. Egy liliputi házaspárt csapta össze a kezét gúnyosan Riskin. Igen, igen, bizonygatta felderült arccal Zoltán. Egy liliputi házaspárt. Helyes, dörzsölte össze a kezét Riskin. Nem sokára te is liliputi leszel, fiam. Akkorára váglak össze, hogy egy cipős dobozban is elférsz. Van dobozunk. Kulák. Van Riskin, Riskin. A vörös hajú kelletlen képpel fordult hátra. Mi van, bigámista, ebben a házban tényleg?